Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 13. szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Keveházi Katalin, 1957. augusztus 15-én született Békés Csabán. 1975-ben érettségizett a Ceglédi Kossuth Lajos gimnáziumban. 1980-ban történelem latin szakos középiskolai tanári és finnugor nyelvész diplomát szerzett a József Attila Tudományegyetemen. Diploma szerzése után a JATEK központi könyvtárában kezdett el dolgozni. Feladata a régi nyomtatványok külön gyűjtemény kialakítása, a muzeális dokumentumok feldolgozása, a gyűjtemény kezelése volt. Bekapcsolódott a régi magyar irodalom tanszéken folyó, a kora újkori olvasáskultúra forrásait feltáró kutatásokba. Egyetemi doktori címét is itt védte meg 1983-ban. 1984-ben az ELTE BTK könyvtártudományi tanszékén könyvtárosi diplomát szerzett. Munkatársaival az országban az elsők között kezdte el a régi nyomtatványok elektronikus feldolgozását. Ezen felül részt vett ezen nyomtatványok leírását tartalmazó szabvány kidolgozásában. A Muzeális Dokumentumok Országos Közös Katalógusát gondozó egyesületnek 2006-os alapítása óta elnöke. 1980 és 2008 között latin nyelvet, valamint könyvtáros, könyvtári informatikus szaktárgyakat oktatott a József Attila Tudományegyetem, majd jogutódja az STE karain. 2003-tól az STE Egyetemi Könyvtár feldolgozó osztályának vezetője. A könyvtári integráció és az új épületbe való beköltözés során az adatbázisokhoz kötődő feladatok egyik felelőse. Részt vett az olvasói terekbe kerülő könyvanyag összeállításában, a szakrend és a jelzetek kialakításában, és amint egy 350 ezer kötet fizikai előkészítésének koordinálásában. Az új könyvtárba való beköltözést követően abban kifejtett tevékenységét az STE rektora 2004. december 9-én rektori elismerés, az Oktatási és Kulturális Miniszter 2007. január 22-én kitüntetés adományozásával ismerte el. 2007-től 2013-ig a könyvtár általános főigazgató helyettese, 2013. július 1-e óta az STE Klebersberg könyvtár főigazgatója. Felkérem Keveházi Katalin főigazgatóasszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit, jó estét kívánok! Könyvtárak a Rubikonnál, ez az előadásomnak a címe, és mindjárt meg is mutatom ezt a híres mi voltához képest elég csekély méretű kis folyócskát, amiről nem is biztos, hogy az a Rubikon, amiről Svetonius annak idején írt. A hírnevét talán a jelenlévők mindegyike tudja, annak köszönheti, hogy egy időben a Római Birodalomnak az északi határát jelentette, és volt egy szigorú törvény, amely szerint hadvezér a hadseregével ezt a folyót nem léphette át. Ellenkező esetben polgárháborút jelentett ez a cselekedete. Julius Cézár ezt, mint tudjuk, egyszer megtette időszámításunk előtt 49-ben, és ezóta ez a lépés, átlépni a Rubikont, egyet jelent valami nagy és ismeretlen végződésű döntést meghozni. Mi az oka annak, hogy a könyvtárakkal kapcsolatban egyáltalán szóba jön ez az egész történet? Most már második évtől, talán több is, mint második évtizede, zajlik körülöttünk egy csomó olyan változás, amely nagyon sok intézmény számára egy jó pár kérdést, problémát, lehetőséget és nehézséget okoz, és ezek az intézmények mindegyike, beleértve a könyvtárakat is, elég nehezen találja meg sokszor a helyét ezek között az új körülmények között. A végkifejletet illetően nagyon végletes vélemények is elhangoznak, és a végletes vélemények egy megnyilvánulását szeretném megmutatni. Ez egy honlap, amit látunk a dián, méghozzá egy olyan könyvtárnak a honlapja, amit tavaly valamikor tavasszal nyílt meg Texasban, és ismereteink szerint ez az első olyan könyvtár, amelyik mindenféle nyomtatott dokumentum nélkül nyílt meg a látogatók számára. Ez egyébként egy nyilvános könyvtár. A könyvtár megnyitása meglehetősen nagy port kavart a könyvtárak és a könyvtárosok világában. Felteszem, hogy máshol is, de mi nagyon sokat beszéltünk és hallottunk róla. Mindjárt felmerül a kérdés, hogy tehát lehetséges könyvtár könyv nélkül, vagy a másik oldalról. Lehet-e még könyvtárnak nevezni egy olyan intézményt, ahol nincsenek könyvek? A másik jelenség, amiről valószínűleg mindenki tud, az, hogy a nagy könyvkiadók és terjesztők mindenféle okokból elkezdtek maguk is könyveket kölcsönözni elektronikus formában. Mindenki tudja, hogy az Amazonnál például nem csak vásárolni lehet, letölteni könyveket, hanem kölcsönvenni is lehet könyveket. Ez mindjárt felvet egy második kérdést, hogy lehet, hogy a könyvtárra nem is lesz szükség a kölcsönzéshez. És ha egészen a végletekig elmegyünk, akkor fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy vajon könyvtárak nélkül is előbbre tud-e menni a világ, vagyis elképzelhető-e egy olyan jövő, amelyben a könyvtáraknak már nem lesz úgy szükség, mint ahogy esetleg most még van, vagy mi könyvtárosok szeretnénk hinni, hogy van. Mielőtt bármit is mondanék, ezzel kapcsolatban nézzük meg, hogy egyáltalán mi az a könyvtár. Rengeteg definíciója van a könyvtárnak, de tulajdonképpen mindegyik ugyanazt a három alapfeladatot sorolja fel, mint könyvtári feladatokat, az információk vagy dokumentumok, vagy tudás beszerzését, megőrzését és hozzáférhetővé tételét. Ennyi. Ez az alexandriai könyvtár óta így van, és nem változott semmit. Ez a definíció lassan két évtizedes. Az érdekessége az, hogy a szerepel benne, mindjárt megtudom, igen, itt látszik, hogy bármilyen hordozón lévő dokumentumokra és információkra igaz ez a dolog. Ez azért volt fontos, mert ez az első olyan meghatározás, ahol már az elektronikus dokumentumokat is a könyvtári állomány részének tekintették, és semmi különbséget nem tettek a nyomtatott és az elektronikus dokumentumok között. Ebben a mai előadásomban szeretnék először arról beszélni, nagyon röviden és nagyon kevés dolgot említve velük kapcsolatban, hogy egyáltalán mi változott, miről beszélek én, amikor azt mondom, hogy változott valami, és érinti-e, és hogyan ez a könyvtár intézményét. A második részében az előadásomnak talán ez a legnagyobb része, vagy leghosszabb része. Megpróbálom áttekinteni, hogy a hagyományos feladatok megoldásában mennyiben gátol vagy segít minket ez a sokféle változás, illetve vannak-e új lehetőségeink a feladatainkban. Szeretném előre bocsátani, hogy elsősorban a felsőoktatási és tudományos könyvtárakról fogok beszélni. Egyrészt azért, mert én ezt a területet ismerem. Másrészt azért, mert úgy tűnik, hogy a könyvtártípusok között talán itt jelentkeztek először nagyobb változások. Az előadásom második részében röviden szeretnék néhány dolgot megmutatni, ami a könyvtári világban megvalósult, illetve föl fogok sorolni olyan szükségleteinket, amelyeknek a megvalósulása nagyon fontos lenne ahhoz, hogy a könyvtárak valóban el tudják látni a feladataikat, de nem csak rajtunk múlik, hogy ezek a feltételek, ezek megadatnak-e vagy sem. Nézzük tehát, hogy mi változott. Kokas Károly és Senyei Pongrácz kollégáim és barátaim nagyon sokat írtak és beszéltek arról, hogy a hálózatba kerülés, az internet elterjedése milyen óriási változást jelentett a könyvtárak számára. Nagyon egyszerűen mindenki elgondolkodhat ezen. A hagyományos régi könyvtárnak, amiben én gyerekkoromban még jártam, sőt, egyetemista koromban a Dugonics téri egyetemi könyvtárba, volt egy saját gyűjteménye, az a saját gyűjteményt szolgáltatta ott és akkor annak, aki odament fizikailag a könyvtárban. Ennyi. Ahogy a két szerző megfogalmazza, az egyes könyvtárak információs szigetekként működtek. Ez gyökeresen megváltozott mára, amikor részint lehetőségünk van arra, hogy megismerjük más könyvtárak állományát is, és ehhez nem kell sehova utaznunk, hanem egyszerűen a katalógusát online el tudjuk érni, vagy netán egy közös katalógusból tájékozódhatunk. Szintén mód van arra, hogy nagyobb adatbázisokat távolról elérjünk. Mérhetetlen mennyiségű elektronikus dokumentum is van a könyvtárak állományában, amelyeknek a használatához nem kell oda mennünk, hiszen hogyha jogosultak vagyunk rá, akkor távolról is tudjuk őket használni. És a szolgáltatások is valahol kezdenek talán egységesülni. Hogy ez az uniformizálódás jó-e vagy nem, azt nyilván nem lehet egyszerűen megmondani. Vannak nagyon jó oldalai, és vannak dolgok, amiket én szerintem meg kellene őrizni. Egy másik fontos dolog, azt gondolom, hogy közhelyeknek számítanak, amiket most felsorolok, hiszen tudjuk, hogy erről van szó, csak talán így a könyvtárakkal kapcsolatban nem szoktunk gondolkozni rajta. Információbőség, és azt is szokták mondani, hogy információs túlterhelés az, amiben mi élünk. Borzasztó egyszerű bármilyen információt, dokumentumot bárhol elhelyezni, föltölteni, letölteni. Senki nem kényszerít rá minket, hogy azt el is távolítsuk, mert borzasztó nagy tárolókapacitások vannak. Most már azért az internetes hálózat sebessége olyan, hogy az sem okoz problémát, hogyha nagyobb dokumentumokat kell mozgatni. Illetve nem csak sok az információ, hanem sokszoros is az információ. Ez azt jelenti, hogy egy-egy információ ismétlődik sok helyen, hol változatlan formában, hol kicsit módosulva, tehát elég nehéz ügyesen eligazodni közöttük. És mindez eredményez néhány olyan a közgondolkodásban gyökeret vert gondolatot is, hogy például az interneten minden ott van. Ezért aztán lehet folytatni a gondolatot, nincs is szükség semmiféle közvetítőre. Vagy a tudomány demokratizálódik. Valamit megértünk, egy kicsit meggooglizzuk, kinyomozzuk, és már mindjárt roppantul értünk hozzá. Vagy mindenki valahol a saját könyvtárosává válik, hiszen mindenki tud keresgélni, találni, nem kell ahhoz különösebb segítség. Ebből következően az olvasói szokások is megváltoztak, hiszen az olvasó, ahogy az előbb mondtam, maga eldönti, hogy egy információ kell-e neki, vagy nem kell neki, akarja-e, tárolja-e, letölti-e, hogy rendszerezi, stb. Az is igaz, hogy elég nagy mértékben elterjedt az információs műveltségnek egy bizonyos szintje. Szándékosan nem mondom, hogy információsabb művelt társadalomban élünk, mert azért mindannyian tudjuk, hogy vannak itt még hiányosságok, és valószínű lenne még helye ennek, tehát az oktatásnak. De tény, hogy mindenki tud valamilyen szinten keresni, meg rendszerezni, meg elboldogulni az interneten. Egy újfajta eszköztár is kialakult az elmúlt években, ez nem más, mint a személyes információkezeléshez szükséges eszközöknek a nagy száma, illetve nagyon fontossá válik a webtervezés, a webarchitektúra, hiszen nem mindegy az, hogy a tartalmat a szolgáltató milyen módon tudja megmutatni, érdekessé tenni, kereshetővé tenni a felhasználó számára. Ami még nagyon fontos az az, hogy meg sokszorozódtak az informatikai eszközök. Ebben az épületben mérni tudjuk azt, hogy hányan kapcsolódnak a wireless internetre. Az elmúlt egy-két évben éppen megduplázódott a wifi használóknak a száma, a wifi eléréseknek a száma. Ez nem azért van, mert kétszer annyi ember iratkozott be az egyetemi könyvtárba, hanem azért van, mert aki bejön, annak van minimum egy okostelefonja, de lehet, hogy még egy laptopja is, és párhuzamosan használja mindkettőt. Tehát nagyon sokféle az eszköz, és ezt aktívan használja is mindenki. És még egy utolsó változás, az, hogy mindezek következtében és eredményeként bizonyos eddigi hagyományos, tradicionális feladatkörök közötti határok, minthogyha eliminálódnának. Elég sok új résztvevő jelent meg az információs piacon, és bizony vannak, akiknek a szerepe időnként csökkenni látszik, van, aki meg nagyobb szeletet tud magának kihasítani ebből. Van, aki szereti azt mondani, hogy a folyóirat szerkesztők, könyvtárosok, azok már nem annyira fontos részei ennek az üzletágnak, ha tetszik, illetve látjuk magunk is, hogy a Google meg az Amazon elég ügyesen hasítja ki magának a megfelelő szeletet ebből. Nézzük, hogy a könyvtári feladatok végrehajtására mindez hogy hat. Ugye az első feladat a felsoroltak között az volt, hogy információt és dokumentumot gyűjtenek a könyvtárak. Azt gondolom, hogy változatlan az a szabály, hogy a könyvtár típusának és a könyvtárat használó felhasználók, olvasók igényeinek és körének megfelelő dokumentumokat kell gyűjteni. Ezt azért hangsúlyozom, mert azért hajlamos az ember mindent, amit el tud érni, gyűjteni. Én úgy gondolom, hogy pont ezzel tudjuk a könyvtár egyediségét és egyéniségét megőrizni, hogyha nem korlátlanul gyűjtögetünk mindent. Minden könyvtárnak van egy úgynevezett gyűjtőköri szabályzata, amely leírja azt, hogy körülbelül mi az a terület, amit ő ellátni köteles, és ehhez jó tartani magunkat. Milyen módon tudjuk a dokumentumok számát növelni, nem sorolom fel a hagyományos módszereket, két új módszert lehet fölírni a listára, az egyik a digitalizálás, hiszen mi is nagy erőkkel elkezdtünk ilyen módon dokumentumokat szaporítani, és természetesen ezeket a digitalizált anyagokat megpróbáljuk archívumokba rendezni. Az önmagában az, hogy megszerezzük a dokumentumokat, semmit nem jelent, azzal senki nem tud semmit kezdeni. Ha most bárkit a hallgatók közül beengednénk a Klebersberg könyvtár raktáraiba, hogy keressen meg egy-két-három könyvet vagy folyóiratot, akkor valószínűleg nehezen boldogulna a feladattal, mindenféle segédeszköz nélkül. Tű a szalmak az alban. A könyvtárnak az a dolga, hogy a meglévő információt megpróbálja olyan módon rendszerezni, hogy az megtalálható legyen. Ezt úgy szoktuk szépen megfogalmazni, hogy hozzáadott értékkel szolgáltatja. A hozzáadott érték és a minőségi rendszerezés nem más, mint az, hogy leírjuk a dokumentumok, az információk főbb tulajdonságait, ezeket metaadatoknak hívjuk, de katalógus cédulának is nevezhetjük, szerintem így mindenki jobban tudja, miről beszélek, és ezeket a metaadatokat adatbázisokba szervezzük, és ezzel segítjük az olvasót az a megtalálásban, illetve megpróbáljuk szakértő módon tájékoztatni őt. Az olvasók azért már nem elégednek meg azzal a fajta tájékoztatással és azzal a fajta katalógussal, ami korábban elegendő volt, hanem szeretnének rögtön azonnal a teljes szöveghez eljutni. Szeretnének belelapozni a dokumentumokba, és a teljes szöveg alapján eldönteni, hogy akarják, nem akarják, szükségük van rá, nincs szükségük rá. Az olvasó elvárja tőlünk, hogy bármilyen gazdagon szofisztikált adatbázisaink vannak, azokat egyszerű keresőfelülettel lássuk el, ne kelljen filozófusnak vagy programozó matematikusnak lenni ahhoz, hogy azt használni tudja, és gyorsan releváns találatokat kapjon belőle. Illetve nem szeretik a hallgatók, az olvasók azt, hogyha 67 féle katalógusba kell keresni. Ezzel én azt hiszem, hogy egyet tudok érteni. Legyen egy felület, ahol jól irányzott kérdésekkel mindent meg lehet találni. Néhány dokumentum szolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésről szeretnék beszélni. Az egyik a dokumentum kölcsönzés. Ugye ez a klasszikus formája a dokumentumokhoz való hozzájutásnak. Nyilván nem is arról beszélek, amikor beballagunk a könyvtárba és a kölcsönzőbe kikölcsönzünk egy tankönyvet. Sokkal fontosabb az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e elektronikus szövegeket kikölcsönözni az olvasóink számára. Az a helyzet, hogy egyelőre nem. Nagyon szeretnénk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk tenni, de elég sok akadályát látjuk még ebben a pillanatban a dolognak. Az egyik az, hogy a kiadók, hogy finoman fogalmazzak, vonakodnak attól, hogy a könyvtáraknak szövegeket adjanak, mert úgy érzik, hogy a könyvtár sok felhasználója között biztos lesz olyan, aki majd képes vagy alkalmas lesz arra, hogy az illető szöveget majd ilyen illegális útra tudja terelni, és akkor soha többet senki meg nem veszi az ő általa kiadott dokumentumot. Van rá példa, hogy a könyvtárnak drágábban adja a kiadó az általa kiadott elektronikus dokumentumot, mint a magánolvasónak. Illetve a kiadók pontosan annak érdekében, hogy a saját érdekeiket meg tudják védeni, úgy döntenek sok esetben, hogy majd ők maguk kikölcsönzik a könyveket az olvasónak, aztán akkor így tudják felügyelni a szövegeknek a sorsát. Ez nagyon jó, de a könyvtárak ennek ellenére nem úszhatják ezt meg, hiszen ahogy a könyvtárban nem szeret sok katalógusba keresgélni az olvasó, nyilván nem fogja azt szeretni, hogyha minden könyvet másik kiadó honlapjáról kell neki esetleg kikölcsönözni. A másik, ha lehet, ennél még nagyobb probléma az pillanatnyilag, hogy rengeteg sok féle, nagyon csúnyán mondtam elnézést, tehát nagyon sokféle eszköz van forgalomban, illetve nagyon sokféle szövegformátumot használunk. Ezeknek a szövegformátumoknak nem mindegyike fut azokon a gépeken, azokon az okostelefonokon, amiket az ember magánál hordoz. Márpedig, hogyha mi kölcsönözni akarunk egy elektronikus dokumentumot, azt valahogy védenünk kell attól, hogy jogosulatlan felhasználó használhassa. Ezt a védelmet bele kell építenünk a dokumentumba, ezt a védelmet úgy hívják, hogy DRM. Van olyan szövegformátum, ami ezt képes elviselni, és van olyan szövegformátum, amit nem tudunk DRM-mel ellátni. Egyelőre nem csak mi, hanem senki se. Az sem egyszerű, hogy aztán ezeket a DRM-mel védett dokumentumokat milyen eszközök, hogy tudják olvasni, engedni. Van, ahol külön futtatókörnyezetet kell előkészíteni neki. Tehát nagyon, nagyon sok mindent kell kipróbálnunk ahhoz, hogy valamilyen megoldásra jussunk. Én úgy gondolom, hogy nem fogjuk tudni az összes problémát ezzel kapcsolatban megoldani, és nem is erre várunk, de valamilyen szükséges és elégségesen jó megoldást találni kell, és találni fogunk előbb-utóbb az elektronikus kölcsönzésre. Ahogy mondtam, az egyetemi könyvtárak, tudományos könyvtárak témakörében vagyok leginkább járatos, és ezen a helyen nagyon fontos a tudományos folyóiratok kérdése. Tudományos folyóiratok nélkül a kutatás és a felsőoktatás megáll, nem megy tovább. Tehát ez elengedhetetlen részét képezi az egyetemi könyvtárak állományának. Régen előfizettük a folyóiratokat, azok megérkeztek, professzor úr bejött, elolvasta, aztán ment előadást tartani, és a folyóirat pedig szépen gyarapodott a raktárunkban, és régi számokat is ki lehetett kérni. Aztán egyszer csak megjelentek az e-folyóiratok, amelyeket előfizetni ugyanúgy kell, mint a nyomtatott folyóiratokat, azzal a különbséggel, hogy többnyire ezeket nem kapjuk meg örökre. Ezeket a távoli szerverekről tudjuk szolgáltatni, addig, amíg az előfizetésünk tart, és azokon az IP címeken, abban az IP tartományban, ahova mi ezt kértük, ahova a szerződést megkötöttük, de ha megszűnik az előfizetésünk, az esetek többségében nem érjük el a korábbi állományokat sem, amiket még előfizettünk. Természetesen nagyon sokféle szerződés létezik, de azért alapvetően körülbelül így működik ez. Tehát nem megvesszük, hanem béreljük, illetve nem dokumentumot veszünk, hanem tulajdonképpen szolgáltatást veszünk, és ezzel borzasztó nagy együttműködésre kényszerülünk a szolgáltatóval, hiszen nap mint nap olykor hívni kell, mert valami nem stimmel, valami nem úgy működik, ahogy kéne, vagy neki van valami kérdése, problémája. Ezek állandó kapcsolatot jelentenek, ezek az előfizetéses dolgok. Az e-folyóiratok, meg általában a tudományos folyóiratok és adatbázisok, ahogy mondtam, nélkülözhetetlenek a könyvtáraknak, hiszen a tudományos kommunikáció gyakorlatilag ezekben zajlik. Az internet megjelenésével és az internetre való fölkerüléssel volt egy olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy a kiadóknak a közvetítő szerepe csak úgy, mint a könyvtáraké, picit megkérdőjeleződik, és talán nem úgy tűnt, hogy ez lassan úgy eliminálódni fog. Közben pedig egyéb kiadói szerepeik megerősödtek. Milyen szerepekről beszélek? Az egyik a lektorálás. Ugye egy tudományos folyóirat attól jó, hogyha jó és hiteles és megbízható publikációk jelennek meg benne. A kiadó, hogyha elfogad egy folyóiratot, akkor egyben garantálja azt, hogy ő szakmailag ezt átnézte és jóvá hagyja. Ez az úgynevezett lektorálási folyamat, ami a tudományos világ számára is egyfajta biztosíték arra nézve, hogy ez egy komoly írás. A másik fontos dolog a folyóiratokkal kapcsolatban, hogy ezek általában hosszú ideje működő folyóiratok, a legfontosabbak, nagyon sok fontos tudományos eredmény jelent meg bennük, ezt olvassa az egész tudományos világ, és ebből hivatkoznak egymás munkájára a tudósok. Minél többet hivatkoznak, annál nagyobb egy tudós. Erről majd még fogok beszélni. Illetve minél többet hivatkoznak egy folyóiratot, annál tudományosabbnak tekinti azt a tudományos világ. Van ennek egy mérőszáma is, úgy hívják, hogy impact faktor, minél jobb egy újság, annál magasabb az impact faktora, és annál nagyobb pozitívum egy tudós számára, hogyha ott publikálhat. Még van egy dolog, amit a kiadók játszanak, ha tetszik. Nevezetesen az, hogy miután minden szerzőnek érdeke, hogy ott megjelenjen az ő cikke, ők szabják már, mint a kiadók a feltételeket. Nem, hogy pénzt nem kap a publikáló tudós a publikáció megjelenésekor, hanem még azt is hajlandó sokszor aláírni, hogy ezt a cikket pedig ő soha sehol máshol senkinek nem fogja megmutatni. Mindezekből borzasztó sok nehézség származik, hiszen az emberek, vagyis hát a tudományos világ tulajdonképpen ki van szolgáltatva bizonyos fokig ezeknek a folyóiratoknak, ezeknek a kiadóknak. És mindezen közben az az érdekes jelenség tapasztalható, hogy a 90-es évek közepe óta az elektronikus folyóiratok ára egyre csak emelkedik. Hiába nem tudják megvenni az egyetemek a folyóiratokat, hiába mondják le százával a jó és drága folyóiratokat az intézmények, a maradék fizetést vállaló intézmények kifizettetik keményen az egyre nagyobb, egyre magasabb árakat, és valahogy még a piac nem tudta ezt letörni. Viszont ilyen módon a tudományos eredményekhez való hozzáférés korlátozódik, és azért itt egy nagyon fontos ellentmondás van, hiszen ahol termelik a tudományt, ott nem tudnak hozzáférni financiális okokból. Ez egy nagyon furcsa állapotot idézett elő, ezt úgy hívták, hogy folyóirat krízis. Ami nagyon-nagyon ellent, mindez nagyon-nagyon ellentmondott a World Wide Web által nyújtott óriási demokratikus lehetőségeknek, ahol mindenki mindent szabadon publikálhat, ha akar, mindenki mindent elérhet, csak éppen a tudományos eredményeket nem. A 90-es évektől nagyon kemény viták zajlottak ezzel kapcsolatban, és 2001-ben éppen Budapesten volt ez a tanácskozás, ahol egy új lehetőséget fogalmaztak meg a tudományos publikálásra, a nyílt hozzáférés, vagyis az open access elvét. A nyílt hozzáférést hangsúlyozni szeretném, ez nem szabad hozzáférést jelent, ez annál sokkal többet jelent. A szabad az csak egy free, ingyenes hozzáférés, ez pedig a korlátozás nélküli hozzáférés és felhasználás lehetősége. Egy táblázatban összefoglaltam azt, hogy körülbelül mik a különbségek tényleg nagy vonalakban a kétfajta előfizetés és kétfajta megjelenés között. Egy hagyományos előfizetést általában egy intézmény tesz, és ők férnek hozzá az ott dolgozók, a tartalma, vagyis a helyszíne, időtartalma és a helyszíne van korlátozva, illetve az előfizetéssel finanszírozzák a folyóiratnak a megjelenését. Az open access esetében bárki hozzáfér ezekhez a publikációkhoz, semmiféle korlátozás nincs, és a folyóiratok esetén a szerző, illetve az ő intézménye finanszírozza a megjelenést. Ez egy másfajta finanszírozást jelent. Kétfajta stratégiája van az open access-nek. Az egyik az úgynevezett aranyút, körülbelül amit az előző táblázatban mutattam, az ezt jelentette. Tehát folyóirat, új publikációt beküldi a szerző, elfogadják, és ő kifizeti, vagy az intézménye kifizeti a megjelenés díját, és ezt követőleg mindenki olvashatja szabadon. A másik, a zöld út, amelyik azt jelenti, hogy maga a szerző archiválja a saját tudományos eredményét egy olyan szerveren, amit bárki bárhonnan el tud érni. Az első út az inkább a kiadóknak az útja, a másik pedig a szerzőké és a kutatóintézeteké. Nagyon sok érv és ellenérv van az open access-szel érdekében és ellenében. azt gondolom, hogy eléggé világosak mind, sokkal többen megtalálják a nyíltan elérhető dokumentumokat, keresőrendszereket is beleértve, magas a hivatkozási arányuk, és most már a hosszú távú elérést is tudják biztosítani állandó azonosítók segítségével, amelyek közül tán a DOI a legismertebb. Az ellenérvek között vannak jogosak, hiszen minőségi és hitelességi fenntartások azért felmerülhetnek. Nagyon sok kalóz kiadó él vissza mostanában az Open Access-szel, akik beszedik a pénzeket és lektorálatlanul bármit átengednek. Lehetnek gondok a szerzői jog kezelésével, és hát vagy sikerül finanszírozni a publikálást, vagy nem. És itt jön a könyvtáraknak egy nagy lehetőség, nevezetesen éppen ezzel a zöld úttal kapcsolatban a repozitóriumoknak a létrehozása. Nem csak a könyvtárak küzdenek a jövőképükkel, hanem a felsőoktatás is természetesen, és ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos kiáltvány ez a Magna Carta Universitatum, amiből idézek egy picit ezen a dián. Itt az oktatás és a kutatás szabadságának megőrzéséről van szó, mint az egyetemek legfontosabb dolgáról. Ennek jegyében van ez a bizonyos repozitórium létrehozási láz, tehát szabad hozzáféréssel archívumokba, adattárakba gyűjteni minden értékes kutatási eredményt. Természetesen ugyanúgy metaadatokkal ellátva, mint ahogy bármelyik katalógusban, és ezeknél a repozitóriumoknál a hitelességet, a minőséget, a biztonságot és a finanszírozást is az általában az intézmény látja el, és ez nagyon gyakran az intézménynek a könyvtára, hiszen a könyvtárak hagyományaihoz tartozik az ilyenfajta anyagkezelés. És itt jutottunk el egy következő kérdéshez, miért éri meg ez az intézményeknek? Azért éri meg ez az intézményeknek, mert őket is mérik. Őket is, és a tudósaikat is mérik. Mindenki hallott a különböző ranglistákról, felsőoktatási intézmények, kutatási helyek állandóan mindenféle próbálnak mindenféle ranglistákra bekerülni, ott előbbre lépni, még egy vidéki egyetemet magunk mögé nyomni, és a többi. Hogyan tudják mérni az egyetemek a felsőoktatásnak a teljesítményét? Nagyon sokféle módon. Ezek egyike a tudománymetria eszköze, ami a publikációknak a mennyiségét és az arra való hivatkozások mennyiségét méri elsősorban, illetve különböző számításokat, tehát az impact faktort, amiről már beszéltem, és van még egy Hirschindex nevezetű a szerzők eredményességét mutató faktora ennek. Magyarországon a Magyar Tudományos Művek Tára az, ami ezeket az adatokat tárolja és elő tudja állítani szükség esetén. Leírtam az előnyeit, szerintem fölösleges most, hogy felolvassam. Nagyon röviden szeretném még elmondani, hogy ezen kívül, tehát a három alapfeladaton kívül a könyvtáraknak azért még adatik egyéb dolog is. Az egyik az, hogy segítsünk a felhasználóinknak a digitális írástudást tényleg elsajátítani, tehát képezzünk felhasználókat. Folyamatos kommunikációra van szükség a felhasználóinkkal, a döntéshozóinkkal, a fenntartóinkkal. Rendezvényeken, kiállításokon tudjuk megmutatni azt, ami csak nekünk van, ami csak ránk jellemző, és azt, ami nálunk értékes. Nyilvánvalóan nem hagyható ki az, hogy PR tevékenységet is kell végeznünk ahhoz, hogy mindezt az olvasóink, és talán annál is többen megismerhessék. Nem tekinthetünk el attól, hogy minőségbiztosítási folyamaton essünk túl, és ezzel is próbáljuk biztosítani a szolgáltatásaink színvonalát, illetve azt kell mondjam, hogy bárkivel együtt kell működni, akivel értelmesen együtt lehet dolgozni értelmes projekteken. Nagyon röviden arról, hogy mi az, ami megvalósult abból, amit itt az előbb felvázoltam, vagy ami elképzelhető. Az egyik az elektronikus információs szolgáltatás, EISZ-nek rövidítjük. Ez egy nemzeti program, ami némi állami finanszírozást hozzáadva az egyetemek pénzéhez lehetővé teszi azt, hogy tudományos forrásokhoz hozzájussanak az oktatók és a kutatók. A Szegedi Tudományegyetem ebben a pillanatban 44 ezer online folyóiratot és adatbázist ér el nagyjából. Nagyon sok közös katalógus, országos bibliográfia, szakbibliográfia létezik és alakult ki az elmúlt időszakban, és igyekszünk ezeket nálunk is lekérdezhetővé tenni, illetve lehetőleg úgy szervezni, hogy minél kevesebb felületen, mostanában már óvatosan mondom ki, egy felületen keresztül lekereshetővé tenni. Tartalomszolgáltatási eredmények, könyvtári eredmények közül nagyon fontos megemlíteni az Európeánát, ami egy európai digitális könyvtár, az európai tagállamok digitális állományának a közös lekérdező felülete. A magyar archívumok közül meg kell említeni a legrégebbit és legnagyobbat, a Magyar Elektronikus Könyvtárat, ahol hihetetlen mennyiségű meg kellett volna néznem, de nem néztem meg, elektronikus olvasnivalót lehet találni. A kortárs magyar szerzők életművét tartalmazza a Digitális Irodalmi Akadémia, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum tart fenn. A videautóriumot remélem nem kell senkinek bemutatni, oktatási és tudományos előadások nagy mennyiségben találhatók benne, szintén feldolgozva metaadatokkal, tehát kereshető adatbázisként. Ennek a Szabad Egyetemnek az összes előadása is felkerül oda, tehát ott is meg lehet nézni. Viszonylag új a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, ami majd egyszer a Magyar Nemzeti Digitális Örökséget fogja országos kataszterbe foglalni és elérhetővé tenni. A Szegedi Tudományegyetemen a repozitóriumoknak a kialakítása nagyon nagy ütemben zajlik. Több repozitóriumunk van, és nagyon nagy mennyiségben digitalizáltunk már szakdolgozatokat, doktori disszertációkat, egyetemi kiadványokat. A kutatóink feltölthetik, sőt fel kell tölteniük a tudományos publikációikat egy egyetemi repozitóriumba, illetve az egyetem történetével kapcsolatos dokumentumokat is feldolgoztuk, a darabszámokat látjuk zárójelben. Több mint 3 millió oldalnál tartunk ebben a pillanatban. Remélem jó adatot mondok. Tudománymetria. Könyvtárunk vállalta és végzi az egyetemen a tudománymetriával kapcsolatos feladatokat, és elég sok szolgáltatásunk van. Most néztem meg az előbb a 2007-2013 közötti időszakból 50-valahány ezer publikációt, és közel 120 ezer idézőt tartalmaz az adatbázis, jól mondom, ugye? Online szolgáltatásaink közül egyet-kettőt, az elektronikus kölcsönzési rendszer egyelőre még csak az oktatóknak, kutatóknak áll rendelkezésére online formában. Kidolgoztunk egy felületet a mobileszközökre, a Szegedi Tudományegyetemen készült publikációkhoz a DOI-t az egyetemi könyvtár szolgáltatja, van egy nem túl nagy, de értékes jegyzet, elektronikus jegyzet adatbázisunk, elektronikus raktári kikérőnk, és végül, de nem utolsó sorban elkészült a minőségbiztosításunk 2 évvel ezelőtti, amire nagyon büszkék vagyunk. Mi az, amire még szükségünk lenne, de egyelőre nem látjuk a kibontakozást? Szükségünk lenne egy jogszabályra, ami a nemzeti intézmények feladatait rendszerezi végre, és a mi részvételünket is szabályozza. Szükség lenne egy modern köteles példány rendeletre, hiszen az elektronikus példányokról a mai napig nem rendelkezik Magyarországon köteles törvény. A magyar webet soha nem archiválta senki, maximum kósza amerikai szervereken van megőrizve egy-két jelentősebb weboldal, 20-valahány éve létezik web, és az mind elveszett eddig, és még mindig nem látjuk ennek a projektnek a létrejöttét. Szükség lenne, hogy egy menetrendet és módszertant kapjanak a könyvtárak arra, hogy a nemzeti kulturális örökség nyomtatott részének a digitalizálását érdemben folytatni lehessen. Minden könyvtár csinálja azt, amihez ér, amit ő fontosnak tart. 1100 duplum példány keletkezik minden nap, azért, mert sokszor nem tudunk egymásról. Jó lenne az elkészült digitális állományt országos kataszterbe foglalni, illetve egy digitális másodpéldányt valamilyen országos archívumban biztonságosan megőrizni. Jó lenne, hogyha a digitalizált példányokat is egy központi katalógusban megőriznénk, hiszen az egy teljes nemzeti bibliográfiának a dokumentumait tartalmazhatná. Illetve nagyon jó lenne, hogyha a szerzői jogi törvénynek egyfajta a könyvtárak számára egységes jogkezelése megtörténne, mert nagyon nehezen birkózunk ezekkel a problémákkal. Szándékosan nem beszéltem, és nem is fogok beszélni a finanszírozásról, mert gondolom az három ilyen előadásnak a tárgya lehetne, és nem jutnánk a végére. Nagyon szeretnénk, hogyha nem pályázatról pályázatra kellene a könyvtárnak a kötelező feladatait megoldania. Vissza a Rubikonhoz. Nagyon sokan vagyunk a Rubikon környékén. Vannak, akik már átértek, vannak, akik még most kepesztetnek át a vizen, és vannak, akik még el sem indultak. Én úgy gondolom, hogy és ez nem ilyen kötelező kincstári optimizmus a részemről, van mindenkinek elég feladata. Tehát ez a verseny talán nem egy kiszorítósdi, én nagyon szeretném, hogyha a könyvtárak legalább nem ilyen módon fognák fel ezt a versenyt, én azt szeretném, hogyha a könyvtárak a tradíció és az innováció egységével tudnának helyet biztosítani maguknak ezen a folyóparton, vagy a birodalom belsejében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Blazovics László, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára tartja meg a Szeged és a Monarchia című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!